Lásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A józanész és nem ideológiák vagy pánik által vezérelt klímapolitikát szorgalmazott Orbán Viktor miniszterelnök Bakuban az ENSZ éves éghajlatváltozási konferenciáján. Klímapolitikánkat körültekintő megfontolásnak és józanésznek kell vezérelnie, nem pedig ideológiának. Túlzott riadalomnak vagy pániknak, fogalmazott a magyar miniszterelnök, aki több mint 40 állam és kormányfő között szólalt fel az Azerbajdzsánban tartott tanácskozáson. Orbán Viktor emlékeztetett a múlt heti budapesti informális EU csúcson, az európai vezetők egy új nyilatkozatot fogadtak el a versenyképességről, ami az EU klímaügyi megközelítését is alakítani fogja. Idén is megrendezték Debrecenben a Szociális Munka Napját, amely minden évben november 12-ére esik. Ezen a napon világszerte igyekeznek még több figyelmet szentelni azoknak, akik hivatásukként választva rászoruló embertársaikon igyekeznek segíteni. A Hajdúdorogi Főegyházmegye is köszöntötte a gyermekvédelem területén működő intézményeinek munkatársait és nevelőszülőit. Kocsis Fülöp vezetésével, közös zsolozsmával kezdődött az ünnepélyes esemény, amelyen mintegy 100 fő vett részt. A Metropolita köszöntőjében Márk evangéliumából idézett: ha csak egy pohár vizet ad is nektek valaki inni azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, megkapja érte a jutalmat. A hajdúdorogi érsek arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten társakat, segítőket ad nekünk az életben. Szükségünk van egymásra. Egész lényünk kibontakozásában hatással van ránk, hogy kik vesznek minket körül, emelte ki. A Szociális Munka Napjához kapcsolódva a szociális ágazatban dolgozó 100 000 ember áldozatos munkájára hívja fel a figyelmet a Máltai Szeretetszolgálat Ismeretlen Segítőink című kiállítása, amit a karitatív szervezet és a Játékszín közös sajtótájékoztatóján nyitottak meg. A pop-up tárlat Budapest 12 pontján kihelyezett plakátok november 24-ig láthatók. Palánki Ferenc debrecen nyíregyházi megyés püspök is a Szociális Munkanapja alkalmából köszöntötte az egyházmegye szociális intézményeiben dolgozó munkatársait. Azt írta: a katolikus egyház szentírásra alapozott tanítása az, hogy az emberi életnek végtelen értéke van, hiszen a teremtés könyve arról számol be, hogy Isten az embert a maga képére teremtette, ezzel is hangsúlyozva azt, hogy minden egyes emberben ott van valami igazán isteni és fenséges. A szociális dolgozók hivatását is ezt tudja motiválni. Hálás szívvel mondok köszönetet mindenkinek ezért a munkáért, és Isten áldását kérem családjaikra és önökre, írta Palánki Ferenc. A kormány 2010 óta 319 milliárd forintot fordított óvodák építésére, bővítésére vagy felújítására, valamint duplájára emelte a bölcsödei férőhelyek számát, emelte ki Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta: az édesanyák életében új időszak kezdődik, amikor közösségbe kerülnek gyermekeik, de bárhogy is döntenek, döntésükben támogatni fogják őket. Kifejtette: azért, hogy a szülők biztonságban tudhassák a gyermekeiket, 2010 óta 67 ezer fölé emelte a kabinet a bölcsödei férőhelyek számát. Ezzel már 3,5-szer több településen van bölcsöde, mint 14 évvel ezelőtt. Rendezett állatvédelem nélkül nincs rendezett ország, jelentette ki az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos, az Állatorvostudományi Egyetemen. Ovádi Péter a diplomás állatvédelmi szakemberek második alkalommal megrendezett Állatvédelmi Aktualitások 2024 című találkozóján közölte: a szaporítók tevékenységének visszaszorítása érdekében tiltotta be rendeletben a kormány a kutyák, a macskák és a vadon befogott madarak értékesítését az állatvásárokon. Elmondta: Magyarországon 3 millió kutyát és 4 millió macskát tartanak az emberek, továbbá 35 millió haszonállat és 2 millió nagyvad is él itt. Ennek ellenére az elmúlt évtizedekben csak civil szervezetek foglalkoztak állatvédelemmel, pedig ez közös ügy, hangsúlyozta. Nacsa Lőrincet, a KDNP frakció vezető helyettesét, országgyűlési képviselőt jelöli a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkári posztjára, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes. A tisztséget korábban betöltő Potápi Árpád János tragikus hirtelenséggel október 17-én hunyt el. Végül az időjárásról. Borult, párás, helyenként ködös időben lesz részünk. Szitálás és ónos szitálás is várható. Éjszaka a hőmérséklet -3 és +4 fok közé hűl le. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa fogadta a Szent Péter Bazilikát gondozó technikai munkatársakat és partnereket. A Szent Péter Bazilika legyen mindenki otthona. A Szent Atya beszéde az olasz véradó egyesületek szövetségéhez. A véradás a határtalan keresztény szeretet tanúságtétele. Ferenc pápa üzenete a pompei rózsafüzér szűzanyja kegyhely 150. évfordulójára. A pápa felvette ninivei Szent Izsákot a római katolikus szentek közé. A közel-keleti keresztények a háború által vértanúsággal sújtott vidékeken tanúskodnak hitükről. Ferenc pápa. A Szent Péter Bazilika legyen mindenki otthona. A Szent Atya audiencián fogadta a Szent Péter Bazilika fenntartását végző Fabrica di San Pietro, Szent Péter műhely technikusait és partnereit, akik a digitális technológia és a mesterséges intelligencia vívmányainak felhasználásával új projekteket dolgoznak ki a bazilika kincseinek széleskörű megmutatására, tekintettel a hamarosan megkezdődő Szent Évre. Törekedjenek arra, hogy tudatosítsák, ez az imádság helye, a hit története, mely a zarándokoknak a művészetről mesél.
Vi saluto con gratitudine perché la vostra visita attesta la laboriosità.
A pápa háláját fejezte ki munkájukért, amelyet ő maga is megcsodálhatott a napokban. Ez az imádság háza minden nép számára, amelyet ránk bíztak azok, akik előttünk jártak a hitben és az apostoli szolgálatban. Ezért ajándék és feladat egyben, hogy gondozzuk, lelki és anyagi értelemben egyaránt, a legújabb technológiákon keresztül is, kezdte beszédét a Szent Atya. Kreatívan és felelősen kell végeznünk ezt a szolgálatot, figyelve arra, hogy az eszköz soha ne legyen fontosabb, mint maga a cél. A Szent Péter Bazilikába a világ minden tájáról érkeznek látogatók, és nekünk az a feladatunk, hogy ők otthon érezzék magukat, találkozhassanak Istennel és a testvérekkel, hittel vagy a hitet keresve, vagy csak megcsodálni Róma számos művészeti kincsét.
A proposito, ricordiamo che il nucleo originario della Basilica è la tomba di Pietro.
Ne feledjük, hogy a bazilika alapja Péter apostol sírja, akit Jézus Urunk az elsőnek tett meg az apostolok között, és rábízta a mennyország kulcsait. Ezt tanúsítja sok óriási görög és latin felirat, melyek a híveket a magasból a katedraoltárhoz kísérik. A jelenlegi projektnek is ez legyen a célja. Elkísérni a ma embereit, támogatni útjukat, melyeket tanítványként tesznek Simon Péter nyomán. Ferenc pápa ezzel kapcsolatban három szempontot bízott a bazilika technikusaira és a projektben résztvevő partnerekre. Az ima meghallgatása, a hit tekintete, a zarándok tapintása. Ezek a testi és lelki érzékek segítsék a kezdeményezéseik megvalósítását.
Anzitutto l'ascolto della preghiera. Incoraggio l'impegno della fabbrica e dei suoi collaboratori.
Először is az ima meghallgatása. A Szentpéter műhely és munkatársai olyan technológiákat alkalmazzanak, melyek nem csak a személyek interaktív részvételét segítik elő, hanem főként azt tudatosítsák bennük, hogy ez egy szent hely, a meditáció tere. A második szempont a hit tekintete, vagyis missziós és nem turisztikai stílusban használják a modern eszközöket. Ne a különleges hatásokat keressék, hanem inkább az egyház hitét és az általa formált kultúra elbeszélését szolgálják. Végül pedig a zarándok tapintása. A századok folyamán a szobrászat, festészet és építészet remekeit a kor legjobb technológiáinak felhasználásával bocsátották Isten népe rendelkezésére.
I nostri predecessori hanno operato meravigliosamente.
Elődeitek nagyszerű munkát végeztek. Minden új projekt ugyanennek a lelkipásztori szándéknak a folytatása legyen, kérte a szakembereket a pápa. Végül szólt arról a rejtett művészeti értékről, mely a bazilikában található, vagyis a gyóntatókról. Legyenek mindig irgalmasak, és adjanak áldást mindazoknak, akik kérik.
Ferenc pápa. A véradás a határtalan keresztény szeretet tanúságtétele. A pápa szombaton fogadta az Olasz Véradó Egyesületek Szövetségének tagjait a Vatikánban. Kiemelte a véradás spirituális dimenzióját, mint a szívben rejlő keresztény szeretet tanúságtételét. Ferenc pápa szombaton beszéddel köszöntötte az Olasz Véradó Egyesületek Szövetségét abból az alkalomból, hogy megalakulásának 65. évfordulóját ünnepli. Hangsúlyozta a véradás spirituális dimenzióját, mint az örömhöz és a keresztény növekedéshez vezető utat. Adni örömet okoz, mert megváltoztatja és gazdagítja egész életünket, belépve az evangélium ragyogó dinamikájába, ahol minden a szeretetben találja meg értelmét és teljességét. Szabadon adjátok másoknak önmagatok egy fontos részét, véreteket, és biztosan ismeritek az osztozásból fakadó boldogságot, mondta a pápa. Ferenc pápa ezután kiemelte, hogy a véradás fontos tanúbizonysága a rászorulók iránti keresztény szeretetnek, amelynek nincs faji, etnikai vagy vallási korlátja. Egy olyan világban, amelyet az individualizmus jellemez, önzetlen és névtelen tettetek, olyan jel, amely legyőzi a közömbösséget és a magányt, és lebontja a korlátokat, mutatott rá a pápa. Megjegyezte, hogy maga a vér beszédes szimbólum, mivel a szeretethez hasonlóan nem tesz különbséget, és eljut oda, ahol szükség van rá. Maga a kar kinyújtásának gesztusa a véradás pillanatában hasonló ahhoz, amit Jézus a szenvedésében tett, amikor önként kinyújtotta testét a kereszten. Ez egy gesztus, amely arra emlékeztet bennünket, hogy az egyház evangelizációs küldetése a szereteten keresztül valósul meg, hangsúlyozta Ferenc pápa az olasz véradóknak. Végül megköszönve a véradóknak tettüket, Ferenc pápa arra bíztatta őket, hogy véradásukat ne csak az emberi nagylelkűség cselekedetének tekintsék, hanem egy lelki utazásnak is, az egység és a kiengesztelődés felé Krisztusban, aki azonosul a rászorulókkal és a szenvedőkkel. A legutóbbi Dilexit Nos kezdetű enciklikájára hivatkozva a pápa emlékeztetett. Aki követi a vér útját, az eléri a szívet, mind fizikailag, mind lelkileg, vagyis az ember egyesítő központját, ahol az önismeret és a mások felé való nyitottság találkoznak. kövessétek a vér útját, hogy elérjétek a szívet, vagyis, hogy minden férfit és nőt, akivel találkoztok, még teljesebben öleljetek át, egyetlen szeretett cselekedetben, kérte beszéde végén a pápa az Olasz Véradó Egyesületek szövetségének tagjaitól.
Ferenc pápa üzenete a pompeji rózsafüzér Szűzanya kegyhely 150. évfordulójára. A pompeji Mária kegyhely alapításának évfordulója egybeesik a 2025-ös szentével, ezért Ferenc pápa a lelki készület megerősítésére október 7-i keltezéssel rózsafüzér királynője emléknapján üzenetet küldött a pompeji Mária templomnak, melyben a rózsafüzér ima mai időszerűségét hangsúlyozza, hiszen az a szeretet műve és köteléke, amely vigasztad, főként a rászorulóknak. A Tommaso Caputo prelátus érseknek, a pompeji Mária kegyhely pápai delegátusának küldött üzenetében a Szentatya örömének ad hangot, hogy megfelelő lelkipásztori kezdeményezésekkel készülnek a jubileumi év megünnepésére, hogy megemlékezzenek a rózsafüzér Szűzanya festménye megérkezésének 150. évfordulójáról. A Szentatya lélekben csatlakozik mindazokhoz, akik a jeles évfordulót megünneplik, és a kegy templomban imádságos elmélkedésbe merülnek, hogy az égi édesanya arcán szemlélve vigasztalást és reménykedést nyerjenek. 1875. november 13-án, amikor a Mária kép megérkezett Pompeibe, akkor éppen csak pár év telt el azóta, hogy Bartolo Longo ügyvéd, a kegyhely alapítója újra rátalált az egyetemi tanulmányai alatt elvesztett hitére. A lelke mélyén hallott hang, mint villámcsapás az éjszakában, szakította el őt keserves küzdelmeitől, és új erővel hangzott fel a szívében a rózsafüzér állhatatos hagyományához kötődő mondás: ha az üdvösséget keresed, hirdesd a rózsafüzért. Ez a közismert mondás a lelkében ígéretté, és bizonyos értelemben megbizatássá lett. Ettől fogva lett ő a rózsafüzér apostola, aki számtalan kezdeményezésével és írásával, de mindenek előtt a 15 szombat ima kezdeményezés bevezetésével az egyik legnagyobb közvetítője lett a Mária tiszteletnek, amelyet mind jobban elmélyítettek a pápa elődök, kezdve 13. Leótól egész a 2. János Pál Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli leveléig, aki a 3. évezred hajnalán meghirdette a rózsafüzér szentévét. Ferenc pápa gondviselésszerűnek tartja, hogy a pompeji Madonna festményének jubileuma egybeesik a közelgő jubileumi évvel, amelynek középpontjában Jézus, ami reménységünk áll, és egybeesik másfelől a Néceai zsinat 1700. évfordulójával, amely Krisztus Isten és emberi misztériumához kapcsolódik, ami a Szent Háromság fényében különös hangsúlyt kapott. Csodálatos újra felfedezni a rózsafüzért ebből a táblatból, hogy magunkba fogadjuk a megváltó életének titkait, Mária tekintetével szemlélve azokat. A rózsafüzér egy mindenki számára elérhető egyszerű eszköz, amely képes támogatni a megújult evangelizációt, amely ma is az egyház hivatása. A Szentatya tudatában van annak, hogy mennyire szükséges újra felfedezni a rózsafüzér szépségét a családokban. Ez az ima segít a béke építésében, és fontos, hogy azt a fiataloknak ajánlják, és hogy azt ne érezzék ismétlődőnek és monotonnak, hanem a soha el nem fáradó szeretet művének tartsák. A rózsafüzér a vigasztalás forrása betegeknek és a szenvedőknek, édes kötelék, amely Istenhez fűz minket, de egyben a szeretet lánca is, amely átöleli a legutolsókat és a peremre szorultakat, akik oly kedvesek voltak Bartolo Longo szemében. A pápa arra biztatja őket, hogy a kegyhely számos kezdeményezésén keresztül megújult elkötelezettséggel folytassák a boldog alapító által megkezdett szeretett szolgálatot, mint az ő legszebb lelki örökségét. Bárcsak szólna az Úr még ma is az emberiséghez, amelynek szüksége van a harmónia és a testvériség útjának újra felfedezésére a pompeji Madonna üzenetén keresztül. A pápa reméli, a szűzanya számos híve szerte a világban mind nagyobb hűséggel ragaszkodik az Úrhoz, bizonyságot téve testvéreiknek az ő közelségéről. Végül Ferenc pápa hálával emlékezik a 2015. március 20-án tett, hittel megélt egykori pompei zarándoklatára, Isten áldását kéri a kampániai régió minden lakójára, főként azokra, akik részt vesznek a jubileumi megemlékezéseken.
Ferenc pápa. A közel-keleti keresztények a háború által vértanúsággal sújtott vidékeken tanúskodnak hitükről. A pápa szombaton fogadta a harmadik Már Ava katolikost, a keleti asszír egyház pátriárkáját, és beillesztette ninivei Szent Izsákot, a 7. századi asszír püspököt a hivatalos római mártirológiába. Ninivei Szent Izsák és a boldogságos Szűz Mária, Krisztus, a mi Istenünk és megváltónk anyja közbenjárására, a közel-kelet keresztényei továbbra is tanúskodjanak a feltámadt Krisztusról, a háború által vértanúsággal sújtott területeken.
Questo è certamente un giorno di gioia nella lunga storia delle nostre chiese.
Ferenc pápa ezt a reményét fejezte ki szombaton, amikor találkozott harmadik Már Ava katolikosszal, a keleti asszír egyház pátriárkájával, valamint a katolikus egyház és a keleti asszír egyház közötti teológiai párbeszéd nemzetközi bizottságának tagjaival. A hallgatóság éppen a közös krisztológiai nyilatkozat aláírásának 30. évfordulója előtt érkezett. A dokumentum, amelyet 1994. november 11-én írtak alá, véget vetett az efezusi zsinatból eredő 1500 éves hitvitáknak. És 40 éve annak, hogy Szent II. János Pál pápa és 4. Már Dinka katolikosz, a keleti asszír egyház akkori pátriárkája a Vatikánban találkozott, a katolikus és az asszír egyház vezetőinek első hivatalos találkozóján. Ferenc pápa a szombati audiencián elmondott beszédében minden erőfeszítést bátorított a teljes keresztény egység érdekében. Emlékszem, mit mondott a nagy teológus John Zizioulas, istenembere. Tudom az egyesülés dátumát, tudom. Mikor lesz? A végső ítélet utáni napon. Előtte a teljes egyesülés nem fog megtörténni, de addig együtt kell járnunk, együtt kell imádkoznunk, és együtt kell dolgoznunk, mondta a pápa. Ezután méltatta azt a közös vágyat az egységre, amely arra sarkalja a katolikus és az asszír keresztényeket, hogy válaszoljanak Krisztus hívására az evangéliumban, hogy mindnyájan egyek legyenek. A pápa szerint a keresztények egységére tett erőfeszítések abban a meggyőződésben gyökereznek, hogy ugyanazt a hitet, amelyet az apostolok adtak át, különböző formákban és módokon fejezték ki és fogadták el a változó életkörülményeknek megfelelően, amint azt az Unitatis Redintegratio, a II. Vatikáni zsinat ökumenizmusról szóló dokumentuma állítja. Ferenc pápa köszönetet mondott a Nemzetközi Vegyes Bizottság teológusainak elkötelezettségükért, hogy áttekintik a kérdéseket, hogy doktrinális és lelkipásztori szinten előrelépést lehessen elérni. A teológiai párbeszéd nélkülözhetetlen az egység felé vezető utunkhoz, mivel az egységnek, amit keresünk, hitbeli egységnek kell lennie, hangsúlyozta a pápa. Az igazságról szóló párbeszédet azonban soha nem szabad elválasztani a szeretet és az élet párbeszédétől, egy teljesen emberi és átfogó párbeszédtől. Hozzátette, a szentek egyházainkban tanúskodnak arról, hogy a hitben való egység már lehetséges, miközben a keresztények a teljes szeretet közösség felé haladnak. Ferenc pápa bejelentette, hogy megkapta a harmadik Már Ava és a Káld egyház pátriárkájának hozzájárulását ahhoz, hogy ninivei Szent Izsákot felvegyék a római mártirológiába, a katolikus egyház szentjeinek hivatalos listájára. A szír Szent Izsákként is ismert 7. századi asszír püspök a szír hagyomány legtiszteltebb atyái közé tartozik, és minden keresztény hagyomány teológusként és szentként ismeri el. Végezetül a pápa arra buzdította a harmadik már avakatolikoszt és a keleti asszír keresztényeket, hogy továbbra is járjanak együtt a katolikusokkal a teljes egység felé. Virágozzon az egyházaink közötti barátság addig az áldott napig, amikor együtt ünnepelhetünk ugyanannál az oltárnál, és nyerhetjük el a szeretett közösséget a megváltó testében és vérében, hogy a világ higgyen, kérte beszéde végén Ferenc pápa.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szendréné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a közösség összetartó erejéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Ébresd, Uram, egyházadat, de először bennem ébresd, építs fel közösséged, de először bennem végezd. Uram, a békét add meg, és ismerni téged a földön, szereteted, igazságod mindenki betöltsön, de nálad kezd először. Ámen.
Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amelynek témája a közösség. Elsőként szeretném megkérdezni tőletek, hogy ti ma mennyire vagytok egymásra vagy a másikra hangolva, hogy érzitek a mai nap után, Viki?
Én ilyen közepesen vagyok, ugyanis egy idő után már így egy kicsit fárasztó, hogy mindig a másikra kell hangolva lenni, így hát én ilyen középső szintet mondanék.
Hát én közepeset vagy középmagasat mondanék, mert próbálok másokra és másokkal hangolódni, de ugye nap végére is már mindenki elfárad egy kicsit, és akkor minden nehezebb.
Szó volt már az Atyáról, Jézusról, a Fiúról, és végül a Szentlélekről, vagyis Istenről, aki maga a Szent Háromság. Isten úgy egy, hogy soha nincs egyedül. Ő mindig közösségben van, hiszen a legnagyobb csapatjátékos ő. Ezért, amikor létrehozta az egyházat, vagyis a benne hívő emberek közösségét, akkor mindent megtesz azért, hogy sikeres bátor csapattá formálja a sok eltérő embert. Komoly feladatokat is bízott az egyházra, és azt szeretné, ha közösségben valósítsuk meg azokat. Ő ilyen, nem magányos farkas, hanem ízig-vérig csapatjátékos, és minket is meg akar tanítani ennek a titkára. Hogyha visszaemlékeztek, bizonyára mindenki ismeri azt a nagyon híres három kötetes történetet, amelynek az a címe, hogy a gyűrűk ura, és ahol egy félszerzet, egy kicsi emberszerű lény, Frodónak kell végbe vinni azokat a nehéz feladatokat, amelyek meghaladják az ő erejét. Ezért a történet szerint egy tanácskozás keretében úgy döntenek, hogy csapatot küldenek vele, hogy segítsék őt a lehetetlen küldetés teljesítésében. Amikor elindul az utolsó biztos menedékből, akkor a tündék királya Elrond elbúcsúzik tőle és társaitól. Viki, megosztanád velünk ezeket a gondolatokat?
A gyűrű hordozó útnak indul, hogy megkeresse a végzett hegyét. Ő az egyetlen, akit kötelesség terhel. Sem eldobnia, sem az ellenség bármiféle szolgájának átadnia nem szabad a gyűrűt. A többiek szabad elhatározásukból tartanak vele, hogy útközben segítsék. Vele maradhatnak, visszafordulhatnak, vagy más útra térhetnek, ahogy adódik. Minél messzebb mentek, annál nehezebb visszajönnötök, de sem eskü, sem parancs nem köt, hogy tovább menjetek, mint ameddig önként mentek. Mert nem ismeritek még a szívetek erejét, s nem tudjátok, hogy melyiktek mivel találkozik az úton.
Köszönöm szépen. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy a gyűrűk urában, a gyűrűk szövetségének mit gondoltok, hogy mi volt a legfontosabb jellemzője? Vajon az, hogy kötelező volt ez, hogy részt vegyenek ebben a szövetségben, vagy pont az a titka, hogy ez önkéntes szövetség?
Önkéntes.
A két dolog közül szabad, domválasztott döntés kapcsán csatlakozhatnak ehhez a szövetséghez, vagy parancsra jön létre, és aki kiszáll, azt megbüntetik. Melyik az igaz erre a szövetségre?
Szabadon.
És az is nagy kérdés, hogy ha kiszállnak, megbüntetik őket, vagy mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy kitart-e végig. E kettő közül mi az igaz?
Az, hogy mindenki maga dönti el, hogy a végéig kitart.
Mit gondoltok, hogy ezek a nagyon fontos dolgok, tehát az, hogy önkéntes, hogy szabad akaratból van, és hogy magadnak kell eldönteni, hogy kitartasz-e végig a szövetségben, ezek miért formálják jobban a szövetséget? Miért teszik erősebbé, mint ellentétes esetben, hogyha kötelező parancsok által van valami irányítva? Miben más, vagy miért más ez a kettő? Mit gondoltok?
Szerintem azért más, mert hogyha valaki önkéntesen csinálja a dolgát, és az meg is látszik, hogy jókedvű, meg ilyesmi, és ugye még hogyha csapatban is vannak, és többen vannak, akkor sokkal jobb a hangulat, és sokkal jobban érzed magadat ott, hogyha mindenki önkéntesen és szabadon csinálja a dolgát. Viszont hogyha mindenki parancsra csinálja, és hogyha valahogy nem úgy csinálja, akkor büntetést kap, az nagyon meglátszik a viselkedésén is, és azon, hogy hogyan csinálja meg a feladatot, vagy akármi mást.
Hogy gondoljátok ezek után, hogy lehet erős egy olyan szövetség, amit nem parancsszó tart össze? Vagy lehet egy csoport attól erős, hogy nem parancsra teljesítenek valamit?
Ugyanúgy lehet erős, és esetekben ez még erősebb is lehet, hogy magát a szövetséget a saját akaratukkal tartják össze, és nem csak egy parancs, egy szabály, vagy egy törvény tartja őket össze. Ezért ez erősebbé teszi azt.
Most nekem erről a szövetségről akár a mi 4 évünk is eszembe jutott, hogy mi lett volna akkor, hogyha én egy külső parancsnokként vezetlek titeket az Isten útján, és megmaradok a tanári szerepben, és parancsokat osztogatva adom ki nektek az anyagot, hogy dolgozzátok fel, tanuljátok meg, mint más tantárgyak esetében. Vagy miben más az, hogy önkéntesen, vagy éppen tényleg ilyen szövetségből, vagy úgymond szabad elhatározásból döntitek el, hogy az ember válaszol-e arra, amire a hitoktató meghívja, megy-e vele, érdeklik-e azok a programok, amelyek, vagy megszólítható-e, hogy azt gondolom, hogy ez az elmúlt 4 év is köztünk talán, ha nem is a gyűrűk szövetsége, de egy bizonyos szövetség azért csak kialakulhatott, még ha nem is volt ez annyira tudatos. Döntés az én részemről, hogy szövetségkötésben meg ebben fogjuk élni itt az életünket, de minden esetre én is azt gondolom, hogy sokkal gyümölcsözőbb, hogyha az ember úgy tekint a tanítványaira, mint egy csapatra, és talán nektek is nyilván egy osztály attól válik igazán jó osztályjá, hogyha nem egy kívülről jövő parancsnok osztogatja nektek az utasításokat, hanem hogy magatoktól is szerveződhettek, és talán a feladatokat is jobban elvégzitek, hogyha önkéntes alapon vállalhatjátok el. Ugye? Jól gondolom, vagy? Te hogy élted meg ezt, Viki?
Én is így gondolom, hogy minden, amit így önkéntesen, meg így együtt szabadon csinálunk, az szerintem sokkal jobb, mint hogyha parancsszóra csinálnánk a dolgunkat.
Miért jobb a szövetségkötés? Mit gondoltok, miért célra vezetőbb az, hogyha az ember nem parancsként közelít hozzátok, és nem vezérként, hanem esetleg lemegy a ti szintetekre, és megvilágítja azt az adott problémát, ami miatt szövetségre akar lépni veletek? Ez miért fontos egy 14-15 éves gyerek számára?
Olyan, mintha ő már bízza bennünk, és hisz bennünk, és ezért legtöbben sokkal hamarabb belemennek egy olyan szövetségbe, amit nem kötelez őket, hanem a saját akaratuktól vagy az érdekükből jön létre.
Ha én elmondom neked, hogy mi a cél, és hogy miért szeretném azt, hogy te megtanuld vagy megértsed, akkor neked az szerintem nagyon nagy motivációt tud adni, és értelmet, hogy miért kell odafigyelni azon az órán, vagy miért kell elmenni a múzeumba, ha el van magyarázva az oka. Én úgy gondolom, hogy ez azért nektek sokat jelent, nem? Tehát, hogyha nem azt mondod, hogy bevezényelnek téged egy múzeumba, és akkor gyere utánam, és nézd meg a tárlatokat, és maradjál csendben, és figyeld, amit a néni fog mondani. Ezáltal úgy érzed, mintha egy ilyen cirkuszba kellene, vagy nem tudom én, egy állatkertbe végigmenni, hogy nézzél meg mindent, de nem érted, hogy igazából miért kell így csinálni. Mert nem te döntöttél róla, és nem azt nézel, amit te szeretnél. De ha valaki lehajol hozzád is, elmagyarázott gyerekek, ez azért fontos, mert ezek a képek jelenleg itt láthatóak, Munkácsi Mihály festette őket, mind a három egy helyszínen látható, tehát hogyha megvilágítják a probléma okát, akkor ti is megértitek, én úgy gondolom, hogy miért fontos az, hogy te most jelen legyél, odafigyeljél, és már magadtól is elfogadod ezeket a dolgokat, amiket a pedagógus, vagy éppen az édesanyád, édesapád elmagyaráz neked.
Szerintem sokkal könnyebb az, hogyha elmagyarázzák neked a dolgokat, és úgy sokkal jobban megérted, és persze azt is, hogyha nem erőszakosan magyarázzák, még ha kell, elmondják ötször is, de még akkor is nyugodtan, az még mindig jobb, hogyha többször kell elmondani, mint hogyha erőszakosan mondanák, és azon idegeskednének, hogy miért nem érted.
A barátság az nem hadsereg, ugyanis ebben a gyűrűkora történetében is nagyon elgondolkodtató, hogy míg a főgonosz hadsereget toboroz, amelyben félelem és fegyelem uralkodik, addig a jók tulajdonképpen csak egy baráti társasággal indulnak útnak. Miközben jól szervezett egységek vadásznak rájuk, ők az egymás iránti bizalomból, hűségből kell, hogy kitartást és erőt merítsenek. Mennyire aránytalan ez a küzdelem, vagy talán mégsem? Mit gondolsz erről?
Hát szerintem nem aránytalan, ugyanis, hogyha bíztok egymásban, és hűségesek vagytok egymáshoz, és együtt vagytok, az szerintem mindennél sokkal nagyobb erő, és így szerintem nem számít aránytalannak.
Hogyha ők ismerik egymást és barátok, akkor jobban egymásra vannak hangolódva, ezért az növeli az esélyüket és nem csökkenti.
Ha van egy közösség, mondjuk a mi osztályközösségünk, és megél nehéz pillanatokat, akkor melyik a célra vezetőbb, hogyha egymást hibáztatjuk, hogy miért van ilyen sok probléma, meg miért van ennyi veszekedés, vagy az a célra vezetőbb, hogyha még szorosabban összefogunk, és megpróbálunk együtt valami megoldást találni. Tehát melyik az, ami szerintetek jobb, vagy melyik az, ami mondjuk a boldogsághoz, vagy a békéhez vezet?
Szerintem természetesen az, amelyikben ugyebár összefogunk, és együtt döntünk a dolgokról, ugyanis, hogyha mindenki összeveszik, és nem békülnek ki, meg csak a vitatkozások vannak, akkor az nem vezet a boldogságra, és az csak úgymond a szomorúságra, meg az utálatra vezetne minket, és akkor még annak, aki még nem is volt benne ebbe a veszekedésbe, vagy bármibe, még az is rosszul érezné magát az osztályban, hiszen mindenkiről érződik, hogy milyen hangulata van, vagy hogyan áll a másikhoz.
Thank you.
szívem telve van vele. Drága Jézus, hű megváltó, hálát érzek mind az ért, mit értem tettél. Drága Jézus, hogy elhívtál és befogadtál, nincsen más otthonom, karod ó és átölel, csak nálad van. Szükségem van rá. Szükségem van rá.
A régi történelmi korokban a családok és a hozzájuk kötődő szövetségeseik feltűnő színű zászlókkal, címerpajzsokkal jelölték meg magukat, hogy mindig egyértelműen tudják, ki tartozik az ő csapatukba. Szinte minden emberi közösségnek vannak ilyen jellemzői. Mik ezek, Viki?
Hát például egy embléma, egy logó, illetve közismert színek.
Például tudjátok, egy foci csapat, vagy bármelyik ilyen híres sztárhoz kapcsolódó embléma, vagy címerállat, vagy csapatok, iskolák, szervezetek, és ezekkel megmutatják a világnak, hogy kikkel tartoznak egy közösségbe, és tudod, a divat is az, hogy azonos pólót, vagy azonos ruhát viseljünk, mert hogy minél jobban kifejezi azt a külvilág számára is, hogy mi egy csapatot alkotunk. Hát gyerekek, amikor Jézus a földön járt, ő is egy csapatépítésbe kezdett, nem kívánt, ahogy az óra elején is mondtam, egyszemélyes hős lenni. Előbb kiválasztotta a 12 apostolt. Tudjátok-e esetleg, hogy az apostol kifejezés mit jelent?
Küldött.
Majd pedig a 72 tanítványt. Az apostolok alkották az ő közvetlen körét, akikre a legfontosabb feladatokat bízta. A 72-t pedig elküldte, hogy készítsék elő az ő ige hirdető útját. Érdekes lehet a ti számotokra is, hogy kettesével küldte a tanítványaikat, nem pedig egyedül. Biztosan arra gondolt, hogy lesznek az úton nehéz helyzetek, amikor majd a tanítványok barátként tudják egymást segíteni. Vajon mi hozta őket össze? Elsőre sokkal könnyebb azt megmondani, hogy mi nem hozta össze őket. Na nézzük meg, hogy életkoruk szempontjából mi a helyzet.
A legfiatalabb, János, még a családalapítás előtt állt. Péternek azonban már volt felesége, a hagyomány szerint gyermeke is, akik aztán segítettek neki a missziós munkában.
Foglalkozásuk tekintetébe, Barnabás?
Voltak közöttük értelmiségiek és kétkezi munkás emberek, gazdagok és szegények. A jómódú Lévi például vámos volt, míg Jakab például halász.
Nézzük meg a vallási hátterüket, Miranda.
Voltak olyan tanítványok, akik nagyon aktív vallási életet éltek. A két első apostol, András és János, pedig már a keresztelő Szent János tanítványi körében is volt, vagyis ők jól ismerték a hitbéli dolgokat. Mások életében inkább a munkában vagy a harcban, s nem annyira vallásosságban tűntek ki. Nekik előbb meg kellett érniük, hogy Jézus csapatába tartozhassanak.
Ha ennyi eltérés és különbözőség volt az apostolok a tanítványok között, az azt jelenti, hogy nem egy klasszikus baráti kör voltak. Ők nem a szimpátia vagy a társaság hozta őket, még arról is tudunk, hogy olyan veszekedés, féltékenység és néha a klikkesedés is megjelent a körükben. Hát akkor vajon mitől váltak egy csapattá, Viki?
A Szentlélek által.
Ő volt az a kommunikációs csatorna Jézus és az apostolok között, és ő lett az összetartó erő akkor, amikor a Mester a mennybe ment. Pünköstkor látjuk, mennyire így van ez. A korábban bezárkódó, Jézus kereszt halála után az életüket féltő emberek egyszerre bátor, nyílt szívű férfiakká váltak, akik kimertek állni egy több ezres tömeg elé, hogy beszédet mondjanak. Amikor leszállt rájuk a Szentlélek, akkor végre egyetlen igazi, hatékony csapattá váltak. Ennek köszönhető, hogy ma létezik az egyház, amit mindannyian ismerünk. Mit gondoltok, gyerekek, hogy mi a legnehezebb a közös munkában?
Szerintem az, hogy minden ember más, és mindannyian mások vagyunk, mindenkinek más a véleménye, máshogy dolgozik, máshogy gondolja, hogy ő hogyan szeretné ezt a közös munkát létrehozni, és szerintem ez az egyik, ami nehézséget okoz, hogy senki sem ugyanolyan, viszont hogyha egymásra tudunk hangolódni, és egymással tudunk beszélgetni, meg tudjuk beszélni, hogy mi hogy legyen, akkor ez nem okoz problémát.
Én még azt gondolom, hogy a minta, a háttér, a családi háttér is nagyon nagy befolyásoló tényező, hogy valakivel együtt tudsz-e dolgozni, vagy nem. Mert vannak családok, ahol a kisbaba kora óta ezt megszokja, és tud a másikkal együtt dolgozni, együtt tevékenykedni, mert így volt megszokva, így volt nevelve. Viszont vannak most már nagyon érdekes nevelési stílusok, amik bizony nagyon megnehezítik az egymáshoz való alkalmazkodást, alázatot, bocsánatkérést, a közösségnek ezeket az alapvető normáit. Manapság a Szentlélek ugyanúgy működik, mint 2000 éve az apostolok korában. Dolgozik, hogy Istennek tett erős csapata legyen, a hitben összehangolja, egybekapcsolja az embereket. Az így születő egységnek a legszebb megvalósulása a hét szentség. Melyek ezek?
A keresztség, a bérmálás, az oltári szentség, a bűbánat, a betegek kenete, az egyházi rend és a házasság.
Mindegyik szentséget maga Jézus alapította. Aztán még mi a közös bennük, Barnabás?
Mindegyikükben maga a Szentlélek munkálkodik. A látható történés és jel valójában egy láthatatlan valóságot hordoz magában. Amikor például a keresztségben leöntik egy kisbaba fejét a vízzel, ez látható történés és jel, akkor ő láthatatlan módon a Szentlélek működése által az Atyaisten gyermeke és az egyház tagja lesz. Vagyis a Szentlélek belülről láthatatlanul alakítja át őt és belekapcsolja egy nagy közösségbe.
Az életben nem elég, ha beválasztanak egy csapatba, ott meg kell maradni. Vajon mi ennek a feltétele? Viki, mit gondolsz erről?
Ehhez erőfeszítésre és törekvésre szükség.
Ez olyan, mint a matek óra. Nem fog menni, ha nem gyakorlod. Tehát, hogy amit beleteszel, azt tudod kivenni. Ha nem teszel bele semmit, akkor nincs mit kivenni. Az emberi kapcsolatokból sem, meg a másból se. Tehát, ha nem raksz rendet, ha nem foglalkozol a otthonoddal, akkor előbb-utóbb lelakottá válik. És ugyanígy van az emberi kapcsolatokkal, ha te nem törődsz a másikkal, ha nem teszel bele időt, energiát, erőfeszítést, néha erőn felül, akkor nem tudsz belőle mit kivenni. És például egy sportklubban rendszeresen kell edzeni, vigyázni kell az életritmusra. Ha valaki nem tartja be a szabályokat, az könnyen csapaton kívül is találhatja magát. Emellett szükség van még arra is, hogy egyre jobb csapatot építsünk a többi csapattaggal. Ha valaki nem beszél a többiekkel, elkülönül, az ugye kizárja magát egy közösségből. Ezért csapattagként kommunikálnunk kell, oda kell figyelnünk a többiekre, nyomon kell követnünk az eseményeket, és ki kell vennünk a részünket mindenből, hiszen így vagyunk benne az élet sűrűjében. Az egyház Isten csapata, ahol a Szentlélek tartja a kapcsolatot Isten és a hívők között. Tehát amikor imádkozunk és a szentségekhez járulunk, a lelki életben végig gondoljuk a dolgainkat, hogy ennek a kapcsolatnak leszünk a részeivé. De az egyház közösségében egymással is tartjuk a kapcsolatot, hiszen enélkül szétesne a közösség. Ennek rengeteg módja van. Például a kommunikáció szempontjából milyen módjai lehetnek ennek, Viki?
Nem csak internetes közösségben, e-mailes listákon tudunk kapcsolatot tartani egymással, de személyes beszélgetésekben, találkozások alkalmával is.
az egyházban, Barna, mindannyian egy konkrét módon, egy konkrét helyhez kötődünk, a nagy egyházhoz, amely jelen van az összes földrészen. Amikor mi konkrét kötődési helyünket keressük, akkor azt hogy nevezzük?
Plébániának.
Ez általában egy adott településen van, és egy adott település élő katolikus közössége. A plébániának pedig megvannak a maga közösségi terei. Melyek ezek?
Templom, közösségi ház, plébánia épület.
Bizonyára ti mindannyian tudjátok a ti plébániátoknak a nevét, hogy hol van a templomotok, hogy ki a plébános, hogy melyik plébániához tartoztok. És vannak természetesen közös célok is, hiszen ha egy csapatban játszunk, akkor kell, hogy legyenek közös célok. Vannak katolikusok, például, akik a szegényeken és a bajba jutottakon segítenek. Tudunk erre példát mondani, Viki?
Karitász, Máltai Szeretett Szolgálat.
Mások pedig például a közösségi dolgokban segítenek a plébánián önkéntesen. Melyek ezek?
A templom takarításában, a rendben tartásában, a díszítésében és a közösségi ház gondozásában, esetleg még a kert ápolásában segíthetnek.
Vagy a fűnyírásban, vagy a minisztrálásban. Tehát, hogy nagyon sokféle feladat van. Vannak olyan közösségek is, amelyek az együtt végzett ima hatására jönnek létre, és azért tudnak olyan közösen elmélyedni a hitükbe. Most ebben a pici csendben gondoljátok végig ti is, hogy melyek azok az önkéntes munkák, amikre ti is szoktatok vállalkozni a plébánián, illetve itt az iskola közösségében is. Végezetül adjunk hálát azért, hogy mi vagyunk egymásnak, adjunk hálát, hogy az Isten gondoskodik rólunk, és hogy mi egy közösségben élhetünk, és szeretetben fejlődhetünk, és hogy ki tudjuk egészíteni egymást, és hogy az Isten felé vezető úton tudjuk formálni egymást, és erre kérjük az Isten áldását, hogy legyen velünk majd akkor is, amikor az iskolai kötelék nem fűz össze minket, de mindig tudjuk, hogy testvérek vagyunk, és egy közösséghez tartozunk, Jézus Krisztus az Úr szeretete által. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Egyházforum című műsorunkban Rácz Zsuzsanna Enikő, az Óbudai Don Bosco Oratórium és Közösségi Ház szakmai vezetője lesz a vendégünk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió délutáni találkozás című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Egymás közt című műsor, melyben beszélgetünk az élet védelméről, bemutatjuk az Egerben működő lélekszínházat, és a Tiszaörvény mellett zajló régészeti munkálatokról is szót ejtünk. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Jézus, mikor elérkezett az idők teljessége, egyszer s mindenkorra megjelent, hogy önmagát föláldozva eltörölje a bűnt. Másodszor majd azért jelenik meg, hogy üdvözítse azokat, akik várják eljövetelét. Olvasom a zsidókhoz írt levélben. Isten barátsága abban a jóságban nyilvánul meg, hogy új feladatokat tűz ki elém, hogy embereket küld utamba, akikkel barátságosan érintkezhetem. Isten háza elsősorban nem egy helység, hanem Jézus eljövetele óta az élő közösség. Ahol az egyik ember a másiknak testvérévé, nővérévé válik, ott látható lesz Isten barátsága. Ezért van szükségünk egész életünk folyamán Isten tiszteletünkre és vallási közösségünkre. Némelyik ember csak akkor veszi észre meglévő értékeit, ha már elvesztette azokat. Nem aranyból és ezüstből, drága kövekből, finom szövetekből és műremekekből áll az Isten háza, hanem imádókból, általa megváltott lelkekből és testből való emberekből. Ő az egész embert birtokba vette, testét és lelkét egyaránt. Ezért mondja Szent Pál, kérlek tehát benneteket, testvérek, az Isten irgalmasságára, hogy adjátok testeteket élő, szent és az Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti észszerű Isten tiszteletetek. Örvendeni szeretnék mindennapi kicsiny eseményeknek, elvégzett jó munkának, annak, hogy tudtam senkit sem bántani, és nem vettem észre és szívre, hogy bántanak. Bátran, bizalommal örvendeni szeretnék. Kempis Tamás azt mondja, senki sem örvendez bátran, ha csak a jó lelki ismeret biztonságát nem érzi magában. Urunk Jézus Krisztus, szíved szeretettől lángoló invenciójával megteremtetted az Eucharisztiát, és Isten ésségünk szüntelen csillapítására nekünk a földön hagytad. Így mindenkorra elítéltél minden olyan gondolatot, mely az anyagiságot merőben rossznak, romlottnak állítaná. Étel és ital akartál lenni itt a földi mesdjéken, mindenható édes szeretettel hajoltál anyagiságunk fölé, és megszentelted azt. Légy áldott érte!
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra. mutassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.